a szokásos sonkás, csülkös ismerettárat fogjuk megnyitni, vagyis mindent, amit eddig megszerettünk volna kérdezni sonka és csülök kategóriában, azt most megtehetjük. Maier Otto élelmiszermérnök a telefonvonal túlvégén. Szervusz Otto!
Szervusz Sanyi, és üdvözlöm a hallgatókat!
Az jutott eszembe, hogy nyissunk azzal a kérdéssel, hogy vannak-e új trendek, vagy van-e innováció a sonka készítésben, és mondjuk a csülköt most egy picit tegyük félre, inkább ugye a sonkára koncentráljuk. Szóval változott-e, vagy változik-e a világ, vagy az a jó, amit nagyapáink, nagyanyáink ezer éve kitaláltak, és aki azt tudja reprodukálni, az már a mennybe megy.
Teljesen igazad van. Az az igazi, hogyha valóban a régi hagyományok szerint készítjük a sonkát, nem kell igazándiból túlragozni. Alapjaiban az igazán jó minőségű sonkát, amit én szívesen megennék otthon húsvétkor, azt sózzák, füstölik, és utána egy pár hétig, hónapig érlelik.
Mennyi ennek a procedúrának az ideje, mondjuk most az elejével kezdjük, tehát a sonkának a sózása, a pihentetés, a forgatása, mert ugye vannak itt különféle praktikák.
Igen, ezeket a praktikákat nagyon leegyszerűsítjük, hogyha azt mondom, hogy akár az olasz trend, akár a régi Magyarországon megjelent írott irodalom alapján használjuk fel azt, ezt úgy hívták annak idején, hogy ahány kiló a sonka, annyi napig van sóban. Forgatás sehol senki nem kért, javasolt, az valamikor elterjedt valamiért Magyarországon, ugyanúgy, ahogy elterjedt az is, hogy a sonkának 3-5 hétig kell sóban lennie. Ennek is megvan a maga praktikuma, leginkább az, hogy biztos, hogy nem lesz sótlan, és biztos, hogy nem lesz büdös.
Igen, amikor azért veled erről szoktam beszélni, és mondjuk nincs az órunk alá tolva a mikrofon, akkor te mindig elmondod, hogy neked az az alapvető bajod, hogy a magyarok mindig túlsózzák a sonkát.
Ez így igaz. De ezt vissza lehet húzatni. Ha otthon készítem a sonkát, mert valamikor régen azt is csináltam, hogy saját magamnak készítettem el a húsvéti sonkát, azt legkésőbb január elején tettem a sóba, de inkább decemberben.
És akkor várjál, akkor maradjunk a timingoknál. Január elején sóba tetted, akkor mondjuk vegyünk egy ilyen alap sonkát, amelyik legyen 5 kilós.
5 kilós az egy nagyjából darabos sonkának hívják, vagy szívcomnak. Ezt 5 napig kellene hivatalosan sóban tartani. Egyes elképzelések szerint 5 plusz 1 nap. Most ezt normál esetben egy magyar háztartásban 10 napig tartjuk sóban.
Értem, tehát akkor valóban így túlsózzuk, hogyha duplájára megemeljük a napok számát. Akkor, amikor maradjunk az 5 napnál, az 5 nap alatt mi történik a sonkával? Leteszed, aztán 5 nap múlva ránézel, vagy közben azért kell bingizni?
Hát attól függ, hogyha fűszerezem is közben, akkor a fűszerrel meg kell játszanom. Ezt meg kell főznöm a hozzávaló fűszereket, ami babérlevél, hagyma, fokhagyma, boróka, bogyó, köményma.
Hát ízlés szerint, igen.
Ízlés szerint ez eléggé nagy változatosságot feltételez. Ezeket meg kell roppantani, utána leforrázni gyakorlatilag, leszűrni ezt a levet, és ezt hozzáönteni a sóhoz, ami értelemszerűen egy ilyen kicsit képlékenyé fogja tenni a sót, nem lesz annyira száraz, mint normál esetben.
Igen, csak itt az a kérdés, hogy azt az első sóhoz tesszük-e hozzá, vagy majd a következő sók valamelyikéhez, hiszen ugye azt feltételezzük, hogy akkor, amikor egy nyers 4-5 kilós, 6 kilós húsdarabot sóba beleteszel, akkor az első körben ilyen nagyon nem szép pirosas vizet ereszt ki magából.
Igen, azt el lehet ereszteni. Hogyha otthon készítem, akkor nem eresztjük el ezt a pirosas levet, ez a vadlé, ami a sózásnak a lényege, hogy vízelvonással
tartósít, igen.
A tartósítást. A következő vízelvonási fázis az meg a füstölés lesz, tehát az egy következő fázisa. Most a lényeg az, hogy hát az első fázissal én beteszem, beszoktam tenni a fűszert, és én nagyjából 6 nap után kiveszem, leáztatom, körülbelül ennek egy ilyen 3-4 órát kell hideg vízben állnia, utána leszárítom és mehet a füstre. Viszont ha hosszabb ideig van sóban, akkor értelemszerűen a vizet le kell cserélni, és legalább 2 vízben kell kiáztatni, hogy visszahúzzam a sót a sonkából. Most ezt általában elfelejtették már, vagy elfelejtik, hogy a sonka akkor nem lesz sós, illetve nem csak a sonka, hanem valamennyi füstöltáruka igaz, hogyha a záztató vizet megnyalom, és körülbelül annyira sós csak, mint egy húsleves. Uh-huh. Ha ennél súlyosabb, akkor még egyszer kell áztatni és lecserélni ismét a vizet.
Igen, hát ugye ennek az egész technológiai eljárásnak van egy olyan érdekes csavarja, hogy ugye azért, tehát ez elején megsózzuk, utána pedig azért áztatjuk meg, hogy kijöjjön belőle a só.
Igen. Sajnos ezzel jár.
Jó, említetted még az elején, hogy, vagy én említettem, hogy forgatjuk. Tehát én arra gondoltam, hogy amikor mondjuk több sonkát, tehát nem egy sonkát készítünk otthon, mert ahogy elmondtad, ez teljesen jó, mindenkinek megvannak azok a edényei, meg a lehetőségei, hogy megteszi. Viszont amikor ilyen nagy kádakba kerülnek le, a, mondjuk január-februárban jobb esetben azok a húsvéti sonkák, amiket majd meg szeretnénk venni, ott viszont divik egy olyan eljárás, hogy pár nap után kiszedik az egy kádba betett mondjuk akár 30-40 ilyen nagyobb sonkát, és akkor én azt hallottam, hogy akkor fordítva teszik vissza, tehát ami fölül volt, az megy alulra, aztán utána megint jön rá a sózás. Ez is van még?
Természetesen ezt is játsszák a kollégák, és ennek is megvan a magyarázata, mert ami alul van, az egy kicsit levet kap, az egy kicsit hígul.
Meg nyomja a teteje.
Igen, az meg a szárad, és akkor az egyik az túl sós lesz, a másik az kevésbé sós, de hát ennek megvan a mindegyiknek a maga előnye, hátránya. Nem igazándiból látom ennek értelmét. Egyszerűbb az, hogyha ahogy régebben a spanyolok csinálták, legalábbis én náluk láttam ezt így technológiában, befették a sót, vagy sóval a sonkát jó vastagon, berétegezték, kinyitották az edénynek a csapját, és kifolyott belőle a fölösleges lé.
Na most, akkor van egy másik fontos kérdésem. Ugye most beszéltünk egyfajta sonkáról, de azt nem beszéltük meg, hogy milyen disznóból van ez a sonka. Azaz a következő kérdés, másként kell-e eljárni mondjuk egy hagyományos disznó sonkájával, vagy mondjuk egy mangalica disznó sonkájával?
Teljesen mindegy, ugyanarról beszélünk. A lényeg az, hogy a húsfelületen be legyen sózva teljes egészében a hús, nyitott felületre gondolok. A bőrt is praktikus megsózni, de az igazándiból a zsír miatt egy tökéletes szigetelő réteget fog alkotni a sóval szemben.
Úgy van, tehát akkor, hanem tudjuk, hogy a mangalica hús az zsírosabb, tehát több zsírt tartalmaz, akkor ez egyébként a sonka készítés nem befolyásolja.
Abszolút nem. Van ebben eléggé jelentős tapasztalatom. Pármai és szeránó stílusú sonkákat készítettem már mangalicából, és gyönyörű szépen működik.
Ha már itt tartunk, akkor a mangalica sonkák változatlanul mennek ki mondjuk Spanyolországba, hogy ott elkészüljön belőlük egy ottani sonka, amit aztán mi megvehetünk, amit visszahoznak?
Igen, természetesen megutasztatjuk a mangalicát, hogy jó minőségű sonka készüljön belőle.
És mikor érjük el azt az állapotot, amikor már itt a belföldi magyar mangalicából készült sonkák fedezik azt a szükségletet, amire szükségünk van?
Hát ezt megmondom őszintén, nem tudom. Itt az árérték arányokat kellene összhangba hozni. Alapvetően a mangalicánál is a takarmányozás befolyásolja a húsminőséget és a húsízt. Ugyanúgy, mint minden más állatfajtánál. Hogyha lassú hízolásban van a mangalica, teljesen más hús íze szerkezete lesz, és ennek megfelelően egy egyéves mangalicának alacsonyabb az ára, mint egy 2 év alatt vágásra foghatónak. Tehát ezt az árat valahol meg kell fizetni a termékben.
De ez minden termékben így van, amelyik hagyományos éleléssel készül, hiszen az hosszabb időt vesz igénybe, nagyon sokat veszít a termék a súlyából, pontosan azért, mert cikkat veszíti a vizet, a vizet. Viszont az mondjuk akkor egy lényegi kérdés, hogy ezek a mangalica sonkadarabok nem azért mennek csak ki mondjuk Spanyolországba, hogy ott a spanyol körülmények között érlelődjenek? Hiszen alapvetően azért a spanyol sonkakészítési módozat és mondjuk a magyar között vannak lényegi eltérések.
Hát vannak lényegi eltérések, de Magyarországon már van egy üzem, amelyik ezt az eltérést megszüntette, és tökéletesen tudja másolni akár a spanyol technológiát, akár az olasz technológiát, de mondhatnám azt is, hogy ez egy saját technológiát fejlesztett ki.
Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan tudják egyébként akkor modellezni azt a sós levegőt, amit mondjuk a spanyolok és az olaszok használnak ahhoz, hogy a sonkájuk olyan legyen, amilyen. Hiszen ők mindig azt mondják, hogy azért olyan a sonkájuk, mert a sós levegő az szépen szárítja és szikkasztja a sonkát. Nálunk pedig ez ugye nem dívik, itt a füstölés.
Igen, tökéletesen igazad van, csak egyetlen egy dolgot felejt el mindenki, főleg azok, akik ezt így magyarázzák, hogy a sós levegő az az igazi. amikor olyan 1500-3000 méter közötti magasságokban vannak ezek az érlelők, és nem a tengerparton, ott a sós levegőnek igazándiból már nem sok szerepe van.
Jó, de marketing szempontból PR-ban ez nagyon-nagyon jó.
De nagyon-nagyon jó, ez teljesen igaz. És ezzel gyakorlatilag védik is a saját termékeiket az esetleges konkurens másolástól.
Hát igen, meg hát valóban ez egy nagyon jó marketing fogás. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy van-e alapvető különbség optikailag a hagyományos módon elkészített sonka és a nagyon-nagyon gyors pácolású sonka között, ugyanis ugye ez a kettő van a piacon. Árban természetesen, ahogy te elmondtad, van különbség, ugye sokkal olcsóbb a gyors pácolású, tehát a gyors érlelésű sonka, hiszen a másik, ahogy mondtam, veszít mindenéből, súlyából is, de amikor úgy elmegyünk a boltba, és úgy ránézzünk, és nem olvassuk el, hiszen ezeket már rá kell írni kötelező módon, akkor láthatunk-e valami különbséget?
Természetesen. A gyors technológiával készült termékek azok alapvetően puhák első ránézésre. Nagyon szép a színük, nem elég matt az érlelt sonkának matt a színe. Ezeknek világos, élénk, fényes a felülete. Uh-huh. Ez az egyik jelentős különbség. A másik az, hogy a gyors technológiában kivétel nélkül négyhűtes pácsót használ az adott üzem. A gyors technológiában többfajta megoldás létezik arra, hogy begyorsítsuk a sonkának az érését. Az egyik az, hogy injektálják, ami, megmondom őszintén, szerintem vétek a húsvét ellen.
Hát, de mégis nagy üzemileg nagyon sok helyet csinálják azért, hogy gyorsan tudják megoldani a feladatot, hogy nagy mennyiségben kell előállítani. Ez az injektálás egyébként ugye az, amikor kvázi injekciós tűvel bevisznek egy anyagot a húsba magába. Mi az az anyag, amit bevisznek?
Hát általában, ha hagyományosnak akarják nevezni, akkor az csak és kizárólag egy súri oldat. Ha egy kicsit akarják a hasznot is növelni, akkor tesznek hozzá egy kis foszfátot.
Mert az megtartja a vizet?
Az megtartja a vizet, igen. Ha még egy kicsit több hasznot szeretnének hajtani, akkor tesznek hozzá karagenátot, egy tengeri moszatnak a kivonatát.
Az mit csinál?
Az még jobban megköti a vizet.
Igen. Tehát akkor eljutunk oda, hogy mondjuk van egy kilós sonkadarab, amit injektálnak, és abból, amikor elkészül, akkor 1 kg 10 dl lesz?
Hát nem ilyen kevés.
Aha.
Egy kicsit többet is képesek vagyunk előállítani.
És egy kicsit többet is. Úgy van, tehát akkor nagyon fontos, hogy azt mondtad, hogy egyrészt fényesebb az állaga, nem annyira érett, barna színű, mint a hagyományosan elkészült, és a tapintás, ugye az a másik érzékszervünk, az pedig puhának mutatja magát.
Igen. Ezt leginkább a gyorspácolt kötözött sonkákkal lehet jellemezni, hogy amikor a pultban a combhús drágább, mint a kötözött sonkának az ára, akkor az már nagyon gyanús.
Aha, tehát össze lehet hasonlítani, hiszen a kötözött sonka alapvetően készülhet combból is, de készülhet tarjából is,
és
lapockában, de hát akkor, ha rápillantunk valóban a pultra, akkor látjuk esetlegesen összehasonlítva az ár közötti különbséget, ami adhat támpontot. De hát voltak éppen ugye az egész gondolkodásunknak a végére azt a pontot tehetjük, hogy úgyis mindenki azt veszi meg egyrészt, amit a pénztárcája megenged, másrészt pedig azt, amit szeret, mert én ismerek olyan embert, aki például pontosan tudja, hogy hogyan kell elkészíteni egy hagyományos sonkát, de ő azt szereti, amiben gyors pácolással készül, mert olyan ízek vannak, ami neki bejön. Tehát tényleg ahány ház annyi szokás.
Hát ez, amiben bejön neki íz, az az umami íz, amit nátriumglutamáttal követnek el, és még egy-két ilyen rigolyám van, hogy én nátriumglutamátot vagy egyéb ízfokozót nem vagyok hajlandó sonkában vagy húsból készült termékben elfogyasztani.
Ez így van, és ha egyébként ezt beleteszik, azt kötelező feltüntetni?
Természetesen.
Tehát akkor mindenkinek azt a tanácsot tudjuk adni, hogy elő a szemüveget, ha kell, meg kell fordítani a terméket, és hátul azon a kis fehér címkén, amin minden információnak ott kell lennie, ott az összetevőknél meg kell, hogy jelenjen az, hogyha van benne glutamát, mégpedig ugye azt tudom, a törvény előírása szerint ilyen csökkenő sorrendben, tehát a legnagyobb mennyiség van elől, és a végén pedig a legkisebb mennyiség.
Így igaz. Ezen kívül ne legyen benne foszfát, mert azt se szeretem, hogyha húsvétról van szó, meg ne legyen benne karagenát. Tehát ez a három anyag, ami nem illik szerintem a sonkához. Illetve még azt észre lehet venni a terméken, hogyha nagyon-nagyon gyors technológiával készítik, mert az, hogy megszúrom több tüssel, akkor az simán csak, akkor az három napot kell, még utána fedőpázban tartanom. Viszont ha még rá is tumblerezek, az egy vákum berendezés, amiben forgatom a sonkát, akkor a fehérje kioldódást lehet látni a felületen. Egy ilyen világosabb, fehéres, habos réteg képződik.
És nem, szép. Nem szép. Nem szép. Tehát igen. Ez már látványban sem szép, ami egyébként mutatja azt, hogy nem hagyományos érleléssel készült a sonka. Májer Ottónak köszönjük szépen a kisokost. Remélem, hogy tudtunk segíteni, és jó étvágyat kívánunk mindenkinek a sonkához és a húsvéti csülökhöz is. Köszönöm, Ottó, szervusz!
Jó étvágyat a sonkához, viszontlátásra, viszonthallásra.